Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból pont 15 évvel a mohácsi vereség után 1541. augusztus 29-én szállta meg a török Budát, és ez a hódítás szakította három részre Magyarországot. A királyi Magyarország keskeny sávként húzódott a török hódoltság határán félkörben a máramarosi havasoktól az Adriáig a Habsburg királyok uralma alatt. Erdély elszakad az országtól, nemzeti fejedelmek vezetésével, de török fennhatóság alatt a határok állandó változása fontossá tette az itt épült végvárak szerepét. Témánk: várak Erdély és a török hódoltság határán. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a szerkesztő urat és a hallgatókat.
Keresztes úr, szokásunk szerint most is tartsunk egy emlékeztetőt, melyben foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk tartalmát, Dévavára és a Magna Curia tehát.
Talán mindenki ismeri a magyar népballadát, a Könyves Kelemennét, a falba épített feleségről van szó, ahogy a ballada mondja, hogy a 12 könyves összetanakodik magas Dévavárát, hogy felépítenék félvéka ezüstért, félvéka aranyért, tehát neki kezdenek a Dévavárának az építkezéseihez, és a ballada folytatásaképpen a falak leomlanak, és azért, hogy megállítsák ezeket az omlásokat, eldöntik, hogy akinek a felesége legelsőbb jön ide, szép gyöngé megfogjuk, dobjuk be a tűzbe, keverjük a mézbe, gyönge teste hamvát, avval állítsuk meg magas Dévavárát. Hát a ballada ezt meséli el. A történészek viszont azt mondják, hogy a Dévárának a keletkezési idejét, építőjének nevét azt nem ismerjük. És egyeszek szerint itt egy dákvár, majd római kasztrum is állhatott, és a várat a népvándorlás korában elpusztították, majd a helyükön a 13. század elején felépült egy ispánsági királyi vár, és ezt a tatárok 1241-ben elpusztították. Tehát Dévavára valamikor 1264 előtt épült újra, és folyamatosan a vajdák egyik központja lett, sőt Kán László, aki a tartomány úri hatalmát itt építette ki, itt tartózkodott, és ez volt neki a székhelye. A kis király 1307-ben itt tartotta fogva Ottó magyar királyt és bajor herceget, akit azzal hívott Erdélybe, hogy majd hozzáadja feleségül a leányát, helyette azonban elfogta és váltságdi fejében engedte csak szabadon, hogy Bajorországba visszatérjen. Ekkoriban a fogoly királlyal együtt éveken keresztül a várban őrizték a magyar szent koronát is, amelyet Kán László végül hosszas tárgyalások eredményeképpen 1310-ben visszaadott Károly Robertnek, és az Anjou korban Déva folyamatosan az erdélyi vajdáknak lett a székhelye. Annak következtében, hogy a vajdai székhely volt, hát a vajdai szereppel állandóan változtatta az urait. 1481-ben Báthori István és testvére zálogba kapta Ulászló királytól, ők is mind erdélyi vajdák. Később 1444-ben majd Hunyadi Jánosnak adták a várat 5. László, megismételték később is ezt az adományozást, Újlaki Miklós is megkapta a várat, és 1457-ben aztán a Hunyadiak is örökölték, Mátyás király, ezt követően továbbadták a várat. 1540 nyarán Három héten keresztül a várban őrizték a százsebesen elhult János királynak a holttestét, és itt tartották akkor a Szent Koronát is. Majd özvegye Izabella királynő Buda elvesztése után egy ideig 1541-42-ben itt is lakott, és eztán 1550-ben a királyné Fráter Győrt helytartó közötti viszály idejében Petrovics Péter temesi ispán Izabella oldalán hadaival elfoglalta Déva várát. Déva várában időzött Dobó István, híres egri várkapitány öccse, Dobó Domokos, parancsnok volt, és ő építette fel például a Betlen bástyaként ismert ágyútornyot, és ezekben az években nagyon fontos szerepet kezdett játszani a vár, mert 1552-ben Temesvár elesett, és így Déva a török ellenes harcnak egy központja lett. A fejedelemség 1571-ben, majd a bátoriak idején, ugye Déva a bátoriaké lett, Dávid Ferenc unitárius püspököt a vallási viták miatt Bátori Kristóf Vajda elfogadta, és 8 hónapig itt a Dévai várban raboskodott, majd 1579. novemberében a börtönben meghalt. Mesélve tovább, Bojti Veres Gáspár kronikája szerint Bátori Zsigmond 1602 tavaszán Déva várában adta át véglegesen Erdélyt a Rudolf császárt képviselő Giorgio Vasta kassai főkapitánynak. Később Bocskai hívei a császáriaktól 1605-ben ostrommal elfoglalták, és még ugyanebben az évben Betlen Gábor kapta meg Hunyad megye főispáni címét, pedig Bocskai István adományozta neki. 1610 és 40 között 3 évtizeden keresztül Betlen Gábor és a családjai volt a Dévai vár. Betlen Gábor Besztercebányai országgyűlésen történt magyar királya választását követtesztően fejezték be a vár alatti fejedelmi kastély a Magna Curia építését, tehát itt 1640 körül épült meg Magna Curia, és a Rákóczi György vásárolta meg, és ő birtokolta. Elkészült egy nagyon részletes leltár is, és ez leírja a várat az 1640-es években, hogy milyen falakkal, bástyákkal, helységekkel, palotával rendelkezett, és ennek alapján próbálták a várnak a restaurálását, rekonstrukcióját megcsinálni. Erdély nagy veszedelme idején 1638 és 62 között itten fordulatos események voltak, mert hát a lengyel királyi trónra törekvő Rákóczi György vereséget szenvedett, és akkor Erdélyt a törökök lerohanták tatárokkal együtt, tehát nagy pusztításokat végeztek. Kemény János kezére került a vár, és később majd a kurucok is 1704 tavaszán elfoglalták, de ők csak 3 hónapig blokkálták, ahogy írja Cserei Mihály a kronikájában, majd később Pekri Lőrinc generális hiába védte, mert császári kézre került. Déva még 1716-ban aztán oszmán uralom alatt maradt, a támadásokkal szemben a törökök itt védekeztek, korszerűsítették a várat, tehát Déva még a 17. század, 18. század elején is a török háborúkban még részt vett, és a környékét tulajdonképpen ezek a háborúk már nem érintették, mert a fő csapásvonal az a Balkán fele ment. Történelmi szerepet játszott 1784-ben, amikor a Hóriak Roska vezette népfelkelést volt, akkor a Hunyad megyei nemesség ide menekült a várba, és elsáncolta magát, de a lázadók nem rendelkeztek komolyabb ostrom eszközökkel, és így nem támadták meg a várat. Az 1800-as években megszűnt a haditechnikai jelentősége a várnak, és ennek következtében aztán már nem korszerűsítették, de Habsburg első Ferenc császár és király 1817-ben ide látogatott Augusta feleségével, és neki nagyon megtetszett a vár, és akkor elhatározták, hogy felújítják, és építkezéseket folytattak 1829-től, megerősítették az omló falaknak egy részét. A vár még egy történelmi eseményben vett részt, az 1848-49-es forradalom idején még kis katonai helyőrség is volt, a magyarok elfoglalták, de a világosi fegyverletétel következtében át kellett adják a várat. Történt egy lőporrobbanás is, emiatt nagyon pusztulásnak indult, úgyhogy egy adott pillanatban csak kőbányának használták az építkezés anyagot, hordták el a környék lakói. Most Déva vára rekonstrukció alatt van, tehát az 1826-os tervek alapján a császári látogatás alapján, akkori tervek alapján készül majd a várnak a rekonstrukciója.
Idézzünk még fel két határmenti várat, egészen pontosan Borosjenő és Lippa várát.
Borosjenőről is el kell mondani azt, hogy 1295-ben említették először Kásztri Jenő néven, és a 14. században a Loszonci család tulajdonába került. Az is fontos, hogy 1438-ban szerb menekültek telepedtek le a városban, és Borosjenő története összefonódott a magyarországi szerbek történetével, némely helyőrséggel megerősített várat pedig 1565-ben János Zsigmond ostroma bevette, és Svendli Lázár Miksa hadvezére még ugyanebben az évben visszafoglalta. Tehát alig egy évre rá Gyula elestét követően az őrsége által pusztán hagyott jenői várat ismét a török kezére került, amit csak 1595-ben Borbély György tudott visszafoglalni. Borosjenő történetének egy nagyon fontos és nagyon izgalmas százada következett, mert állandóan cserebere tárgya lett, hol az erdélyi fejedelmek, hol pedig a törökök, hol pedig az osztrák kézen volt. Bátori Zsigmond 1601-ben foglalta el a várat 96 faluval, és Tóth Istvánnak adta, majd Ferenczi Istváné lett, akitől Bethlen Gábor elvette. Tehát itt megint a vár egyik kézről a másik kézre ment. A Lippa várának kényszerű török kézre adása 1616-ban történt. Borosjenő a térség legfontosabb vára lett, és ezért volt ez fontos, mert ezen a területen vezetett az út a Marostól felfele Nagyvárad felé, és Nagyvárad tudjuk azt, hogy milyen fontos szerepet játszott az erdélyi fejedelemség történetében. A mindenkori jenei főkapitán egyúttal a Zaránt vármegye főispáni posztját is betöltötte, többnyire a várnagyok közül kerültek ki az ispánok vagy a viceispánok is. A 17. század elején hosszú időn keresztül Petneház István volt a borosjenői főkapitány, őt 1620-ban Gálfi György követte. Jenőbe Hallerkölyi Haller Gábor érkezett, az 1651-57-es időszakban volt itt, őt a fejedelem Zaránt vármegye főispánjának is kinevezte. Haller Gábor volt az, aki fokozatosan építette át a várat, és ő kőbe építette a palánkvárat, a jenei szigetbe pedig jövevény katonákat telepített, és Rákóczi György 1652-ben ide a hajdukéra emlékeztető jókat adott ezeknek a telepített embereknek. Majd 1650-es években a jenei végvárak váltakozó szerencsével hadakoztak a gyulai törökökkel, és gyakran a sarkadi és a szalontai hajdukkal egyesülve vezettek portyákat a törökök ellen. 1658. júniusában kb. 1200-1300 magyar vitéz gyűlt itt össze, Üllaki László kapitány parancsára, és ők megostromolták Gyulát, és törökök ellen indultak. Nem nagyon értek el eredményt, de el tudták fogni Hasszán Agát és Mehmed Agát, tehát végül is a portja az eredménnyel járt. A Borosjenő őrsége nem vett részt a fejedelem lengyelországi hadjáratában, II. Rákóczi György fejedelemről van szó. A török fenyegetés árnyékában lévő Hunyad, Zaránd és Szörény vármegyék felmentést kaptak a hadra való keléstől. 1658. januárjában Köprülő Mehmed nagyvezér személyesen vonult Jenő vára ellen, végül is a védők Szalárdi János leírása szerint csak 350 fegyveres maradt, így Újlaki kapitány betegsége miatt a védő serege része elszökött, végül is a védők követséget menesztettek a nagyvezír táborába, és szabad elvonulás mellett feladták a várat. Később Újlakit és a diószegi hadnagyot, meg a német óbestert itt árulásra vádolták, és mindhármuknak Gyulafehérváron fejét vették. A vár elvesztése az egy nagyon fontos esemény volt, mert ez a vár képezte az egyik védelmi pontot az erdélyi fejedelemség esetében. A török, miután elfoglalta, ugye rögtön berendezkedett, és látva a kedvező helyét, ugye a temesvári Beglebék hamarosan ide helyezte a székhelyét, így ők tartották a várat. 1693-ban a bécsi haditanács eldöntötte, hogy megtámadja a várat, gróf Donatus Heisler tábornokot rendelte ide ki német meg magyar katonasággal. Neki a feladata az lett volna, hogy Jenőt és Gyula várát visszafoglalja, de az első rohamnál törökök nagy veszteséget szenvedtek, és ezért a második rohamot nem is várták be, hanem megadták magukat, és így elvonultak végül is Temesvár felé. Az építmény az fontos szerepet játszott, hol egyik kézen, hol a másik kézen volt. Még egy fontosabb esemény volt, a Rákóczi szabadságharc idején történtek hadi mozgások, megnőtt a hadászati jelentősége, az osztrákok kezén volt ebben az időben, és a kuruc függetlenségi harc idején is a császáriak kezén maradt Jenővára, és nem tudták a helyőrséget elfoglalni, és így biztosították a császári seregeknek a zavartalan erdélyi felvonulását. 1711 után tehát a kuruc mozgalmak befejezése után a katonai szerepe az teljesen megszűnt, és így 1744-ben a várost és Arad vármegyéhez csatolták, két évre rá pedig a várat végleg kiürítették, és kivették a határvidék várai közül, az itt állomásozó szereplő katonákat pedig Aradra telepítették át. 1848-ban a magyarok, majd 1849-ben az osztrákok kezére került, és 1849. augusztus 21-én itt tették le a fegyvert Vécsei tábornok, Rüdiger orosz tábornok előtt, egészen 1900-ig katonaság állomásozott, de 1900-ban aztán végleg kivonult a katonaság is.
Keresztes úr, a következő percekben mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy milyen várak tartoztak még ehhez a területhez, vagyis a közvetlen török határvonal mentéhez.
Ez a határvonalhoz tartozott még Világosvára. A Világosvárra azt kell tudni, hogy a 12. században már létezett a vár és ez a település is, majd 1190-ben alapították a Világosi apátságot. A királyi várról 1324-ben Károly Robert király birtokot adományoz Dénes fia Dezső kapuvári és világosvári várhadnagynak, aki 1330-ban a poszadai csatában, a havasalföldi vászárába vívott csatában fegyvezetet cserélt a királlyal, és így mentette meg annak az életét, tehát ezért kapta ajándékba ezt a várat. Később Zsigmond király 1390-ben a temesi ispánnak, majd Albert király 1439-ben Brankovics György szerb despotának ajándékozta, aki 1444-ben Hunyadi Jánosnak adta át. 1456-ban Hunyadi halála után sógora Szilágyi Mihály örökölte, kinek halála után 1461-ben ugye őt Konstantinápolyban lefejezték. A vesztes szendrői csata után fogságba került, és, mint mondtam, lefejezték. Tőle örökli özvegye Bátori Margit, majd ennek halálával a bátoriaké lett. 1514-ben Dózsa elfoglalta a keresztes hadjáratra készülő seregből, ilyen felkelő sereg lett, és ők foglalták el. Majd Szapolyai János telepedett be a várba. 1566-ban a törökök szállták meg, majd 1595-ig tartott ez a megszállás, mikor Bátori Zsigmond fejedelem hadai visszafoglalták. 1606-ban újra a törököké lett, kiktől Petneház István próbálta 1609-ben visszavenni, de csak 1614-ben lett újra a magyaroké, mert a zsoldjukért fellázadt Rácz őrség átadta később Lipai pasának 1615-ben, tehát látható, hogy itt ezek határmenti vidékeken ezek a várak állandóan gazdát cseréltek, hol a magyarok kezén, hol pedig a törököké volt. Tehát a törököké maradt 1693-ig, mikor Heisler császári serege ostroma bevette, meséltem a Boros Jenő esetében is erről a hadjáratról, amelyik ezeknek az erdélyi váraknak a visszafoglalását jelentette. a Romosvár a fiskus birtokába került, és ezt végül is Bohus Imre nevezetű ember vette meg 1755-ben az uradalmat a várral együtt, de ő végül is pusztulni hagyta. Utoljára a Horjak Roska felkelés alatt 1784-ben történtek hadmozdulatok, de aztán a császáriak lerompották, hogy a felkelők ne használhassák. Majd 1849. augusztus 13-án ez alatt a vár alatt, tehát világos vára alatt, ezen a sikon tette le a fegyvert Görgei Artúr a forradalom és sereggel együtt, és innen kezdődik az 1848-49-es forradalom seregnek a felszámolása és a tábornokoknak a kivégzés. Még egy másik várról kell itt ebben a környezetben beszélni, és pedig Gyula váráról, ahol foglaló magyarok katonai vezetőjének, Gyulának a, mondhatjuk úgy, hogy a tisztségének a nevét őrzi, így 1214-ben írnak először oklevelek róla, említik, tehát az Alföld egyetlen középkori téglaváráról van itt szó, amelyet a Maroti család építetett. A 15. század első felében, 1482-ben a Marotia kihalta után Mátyás királyé lett, aki fiának Korvi Jánosnak adta, majd 1552-től végvár lett, és olasz bástyás palánkvára építették át. 1566-ban hősies küzdelem után a törökök kezére került, és 1695-ig ott is maradt. Majd a Rákóczi szabadságharc után a huszárvárat lerombolták, csak a külső vár maradt meg. 1715-ben a város megyeszéke lett, hova nemességet is telepítettek, és az új birtokos Horukern János György lett 1734-től 1856-ig két Gyula létezett, egy német város és egy magyar város, ezeket aztán majd egyesítették. 1849. augusztus 23-án a cári sereg előtt 1300 honvédtiszt tette le a fegyvert, köztük 9-en a későbbi aradi 13 került ki, tehát Világosvára esetében is meséltem az aradi vértanukról. Gyula esetében van itt egy neves szülöttje, és pedig Albrecht Dürerről van szó, aki ugye az Ajtósi Dürer Albert 5-ös mesternek volt a fia. Ez az 5-ös mester 1451-ben innen vándorolt ki Nürnbergbe, és ott telepedett le. Még az is főződik a Gyula várához, hogy Erker Ferenc is itt született, aki ugye Bánkbánra írta meg az operát.
Keresztes ura, várak Erdélyben második részét kezdjük azzal, hogy a 17. század egyik legfontosabb fejedelmi vára Sárospatak volt. Hozzá kapcsolódik a Rákóczyak története, vagyis első Rákóczi György, majd első és második Rákóczi Ferenc uralkodása is. Beszéljünk most erről a várról is.
A várnak a történetét előbb egy kisebb bevezetővel kell kezdeni, és pedig azzal, hogy a 16. század közepétől, tehát a Buda elfoglalása után a következő évtizedekben a törökök politikájának egyik fő törekvése a Nándorfehérvártól a mai Belgrádtól a Budáig tartó keskeny zónának a kiterjesztése, tágítása volt, és ezt minden irányba próbálták megvalósítani. Ezek során számos magyar várat és várost elfoglaltak, és török fennhatóság alá került. Például 1543-ban, tehát Buda elfoglalása után megszállták Pécset, Pápát, Esztergomot, Székesfehérvárat, és 1544-ben már Visegrádot is, 1551-ben Nagylakot, Csanádot, Lippát, 1552-ben Temesvárt, Drégelyt és Szolnokot, majd 1566-ban, mint ahogy elmeséltem, Gyulavárát és Szigetvárat is elfoglalták, tehát kialakultak egy olyan területet, amit annak idején ugye a hódoltságnak neveztünk. A 15. században és a 16. században ezt a területet, amit elfoglaltak, itt a törökök 15 szandzsákra osztották, tehát látható, hogy teljesen berendezkedtek. Ez a terület miért volt fontos a törököknek? Hát azért, mert egy felvonulási terület volt a balkáni területekről egészen Bécsig, tehát egy adott pillanatban a törököknek egyik célpontja a Bécsvára lett, de mivel egy északi erősségnek számított, ezért a törököknek nagyon nehéz volt ezt a várat vagy várost megközelíteni. Az ostromot törökök többször is megpróbálták 1529-ben vagy 32-ben, de hát ezeket az ostromokat ugye Szolimán vezette, hogy annak következtében, hogy kisebb váracskák útját állták ennek a felvonulásnak, mindig meghiúsították a tulajdonképpeni nagyon erős ostromot, ami később elindult Bécs ellen. Ez a felvonulási terület az erdélyi területeknek az érintésével történt sokszor, és megint arról kell beszámolnom, hogy a fejedelemség az fontos szerepet játszott, mert volt, amikor erősítette ezt a török sereget, hol pedig a török sereg ellen felvonult. Tehát az osztrákoknak sem volt érdeke ezeket a területeket támadni, ugyanis az a helyzet, hogy nyugat-európai háborúik miatt a franciákkal és németalföldi vallásháborúkkal lefoglalták a katolikus seregeket, és ennek következtében a törökök ellen is kevesebb erőt tudtak küldeni, tehát a magyar területeknek a felszabadítása, a szétszakadt országrészeknek az egyesítése nem volt fontos a számukra. Viszont az erdélyi fejedelmek próbáltak ezeken a területeken és ezekben a hadjáratokban helyet foglalni, hol sikerrel, hol pedig kudarccal. Az utolsó bécsi ostromnál Tököli Imre fejedelem a törökök oldalán harcolt, és így próbálta fenntartani az országnak, mondjam így, inkább a függetlenségét. Na most térjünk rá Sárospatakra, mivel Sárospatak egyik legfontosabb fejedelmi vár volt, és pedig azért, mert egy adott pillanatban az erdélyi fejedelem itt tartotta a székhelyét, Rákóczi Györgyről van szó, tehát Sárospatak, mint helység második Géza idejében szerepelt, vallonokat telepítettek le, és ők kiváltságlevelet kaptak, majd 1201-ben második Imrétől megint nyert egy kiváltságlevelet, és 1230-ban Patak megye székvárosa lett, és elkezdték az ispáni várnak az építését, és a várispánságnak a székhelye lett, királyi birtok volt, tehát a pataki vár építése ekkor került sor, és IV. Béla fia, István ifjabb király 1261-ben ide is költözött. Valószínű, hogy 5. István a vár a mainak a helyén állott, 5. István korában, és ennek a kiterjedéséről, meg méreteiről nem tudunk pontos adatokat mondani, de ide ez a várhoz egy szomorú emlék kapcsolódik, és pedig az, hogy az apjával harcban álló királyfi, ugye a pataki várban helyezte el a családját, miközben őt magát Erdély délkeleti sarkába szorították vissza, és a fekete halmi ütközetben az ellene küldött sereg győzedelmeskedett is. Ő végül is aztán megverte az ellene elküldött Lőrinc országbírót, és így megsebesítette az apja jelentékeny haderőit, majd később visszafoglalta Patakot is, tehát kimenekítette aztán a családját és a gyerekeit a fogságból. Családi belvillongások egyik központja lett Sárospatak. Majd Patak az Árpád-kor végéig királyi birtok maradt, de amint harmadik Endre király behújta a szemét, a várnagy Baksa nembeli Sóvári György, Szabolcs István és rokonai maguk számára foglalták el a várat és a hozzátartozó uradalmakat. Károly Robert király 1312-ben, mikor Patakon járt, gyűlést tartott a főrendekkel, és kénytelen volt a városban szállásolni, mert nem engedték be egyszerűen a várba, és így később mindent megtett azért, hogy rátegye a kezét a várra. Később Zsigmond király kezére került, és végül is az uradalmat eladományozta a török verő Perényi Miklós Szörényi bánnak, majd amikor ennek ágazata kifogyott, magát a várost azt Palóci Máté nádornak adományozta 1436-ban. A huszita garázdálkodás idején Patak várába is befészkelődtek a husziták 1440-ben, és a várat ők tartották addig, amíg 1459-ben Mátyás csapatai ki nem verték innen őket, helyükre aztán erős királyi őrséget szállásoltak el a várban, így a város és a vidék védelme az biztosítva lett. Aztán a palóciakat bántotta, hogy a királyi vár lett a birtokuk, ennek aztán ellensúlyozására Palóci László országbíró 1465-ben arra kérte Mátyás királyt, hogy a városban levő kúriáját falakkal, árkokkal és tornyokkal erősségé alakítsa át, így kialakult egy második vár, de ennek a nyoma sem látható a mai állapotban. Mátyás halála után zavarosi időkben aztán a család a várat, itt ma palóciakról van szó, átépítették, és 1506 évben munkálatokat végeztek, ez egy ajtókereten, ez az évszám szerepel is. Az utolsó palóci 1526-ban Lajos királyjal együtt indult a mohácsi csatába, a palóciak is részt vettek, de hát a mohácsi csata az vereséggel végződött, és végül is mi történt? Hát Perényi Péter sietett, és az országos romlásból hasznot akart húzni, és ő gyorsan beült ide Patak várába, azon a címen, hogy az valamikor a családjának az egyik tagjájávé volt, és a felfordulásban nagyon ügyesen hol egyik, hol a másik pártra, hol egy János király pártján, hol pedig Ferdinánd király pártján állott, tehát itt elmondható Perényi Péter koronaőrről, mert őt koronaőr is volt, és Temesi Ispán. Ő két magyar királyt is megkoronázott 1506 őszén, tehát a mohácsi csata után, előbb Szapolyai Jánost, majd néhány hét múlva az ausztriai főherceget, Ferdinándot koronázta a királya, aki később sikerre próbálta elűzni Jánost a magyar trónról. Mivel János király és a törökök szemében Perényi nyílt árulást követett el, Sárospatakra akart menni családostól, Szerecsen János pécsi püspök, János király híve elfogta és átadta János királynak, aki Szulejmánnak kiszolgáltatta. Hűség esküvel szabadult, de a velenceiekkel való paktálása miatt János újra elfogadta, és Szulejmán fogságába került. Tehát látható, hogy Perényi János hol egyik, hol a másik király oldalára állt, és hol egyik, hol a másik királyt árulta el. János királynak kiadták, ő viszont nem merte kivégezni, mert Perényi a Bárói Liga egyik vezetője volt, de hatalmas váltságdíj ellenében, és a 8 éves Perényi Ferencet, tehát a fiát, az túszként Konstantinápolyba küldték 1533-ban, és bekerült a szultáni szerályba. Majd Ferdinánd király 1542-ben Perényi Pétert letartóztatta és börtönbe vetette. Budának a sikertelen ostroma után, ezt az egri csillagokból ismerhetjük, hogy itt a németek ostromolták a várat, de az a helyzet, hogy Perényi Péter 15 ezer magyar harcossal részt vett ugyancsak a várnak az ostromában, tehát Perényi a Ferdinánd párton állott, és ennek következtében megint problémája akadt a szultánnal. Betlen Farkas Erdély történetűből tudjuk, hogy a Perényi Gábor nem ismerte el testvérének a Perényi Ferencet, aki végül is megszabadult a konstantinápolyi fogságból, miután ugye apja elhalt, hát Perényi örökölte Sárospatak várát, de viszont nem ismerte el, mint mondtam, testvérének Perényi Ferencet, sőt, mondhatjuk azt, hogy megmérgeztette, vagy mások szerint a Bodrog folyóba ölte, tehát látható, hogy itt a vár körül milyen szörnyű történetek játszottak le. Folytatva tovább a történetet, a Perényiek után aztán a vár történelmi eseményeknek lett a színhelye. Bocskai előtt megnyitották a kapuit 1605-ben, majd itt fogadta ő a török követeket, akik ugye felajánlották neki a fejedelmi címet, és 1608-ban aztán eladták a patakot Lorántfi Mihálynak, akitől leánya Lorántfi Zsuzsánna örökölte, és ő vitte hozományul 1616-ban Rákóczi Györggyel történt házasodás véget. Az ifjú pár szűknek találta a Perényi féle épületeket, és a belső vár keleti és délkeleti oldalán 1617 és 18-ban 16 hónap alatt egy kettős szárnyú hatalmas palotát építettek a réginek a folytatásában, és Lorántfi Zsuzsanna egy újabb szárnyat toldott hozzá, 1643-ra készült ez el, látható ez a Lorántfi lodzsa, ahogy mindenki ismeri. Ez a vár volt az özvegy lakóhely 1648-tól 1660-ig. Az általa emelt része a várnak ma is jelentős és meglehetős szépségében és épségében áll. A belső vár szabálytalan alakja, a szárnyaknak hol ilyen-olyan formában megjelenése látható, hogy Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsánna a régi nyomokon építkeztek, és ennek következtében alakult ki ennek az építménynek ez a mai formája. Patakvára Lorántffy Zsuzsánna idejében érte el a virágkorát, bár a harmonikus életet élő házaspár alig lakott benne, tovább egy évtizednél. Aztán Rákóczi Györgyöt, miután erdélyi fejedelemmé választották, nem sok időt töltöttek már a pataki várban, annál inkább ragaszkodtak hozzá, és a fejedelem asszony mind több időt tartózkodott itt, és utóda lett várnői tisztségben Bátori Zsófia, második Rákóczi György neje, hozzá méltó birtokosa lett Pataknak. A pataki vár szép napjai elmúltak, mert Rákóczi Ferenc belekeveredett a veselényi összeesküvésbe, tehát első Rákóczi Ferencről van szó, és a veselényi összeesküvésről található Sáros pataki várban egy terem, amelyiknek az a neve, hogy Szubróza. Itt találkoztak az összeesküvésben résztvevő magyar nemesek, és ezt aztán később egy hangzatos kifejezéssel vált, hogyha valaki összeesküvésbe vett részt, akkor ez volt egy ilyen megnevezés, hogy megint történt egy szubróza összebeszélés. Ugye az összeesküvésben résztvevő Veselényi anyja csak nagy áldozatukkal bírta megmenteni a fiát, így kénytelen volt a várban a német őrséget is befogadni. Ez rövid ideig volt, mert a tököri kurucai kiverték őket a várból, de már 1694 telén Sárospatakon, ugye második Rákóczi Ferenc ebben az évben vette nőül a majdnem gyermeknek számító Sarolta Amália Heisen-Rheinfelsi hercegnőt, és aztán innen kezdve gyakran időzött az ifjú pár a Sárospataki várban. 1697 nyarán egy kis összeverődött parasztokban álló csapat Tokai Ferenc régi kuruc hadnagy vezetésével megrohanta és elfoglalta Patakvárát. Rákóczi innen elmenekült azért, hogy nehogy lázadás vágyával a császáriak megint perbe fogják. 1702-ben Lipót elrendelte az erődítéseknek a lerontását, ebből az alkalommal pusztult el az öreg torony egyik sarka, látható a várban az öreg torony, amit Veres toronynak hívnak, ez egy hatalmas torony, 22 méteres hosszúságú falakkal, nagyon vastag építmény, és lőrésekkel láthatóak a különböző időszakban található hadászati taktikák, mert itten a lőréseknek a formájából lehet következtetni arra, hogy milyen fegyverekkel védték ezt az öreg tornyot. Az öreg torony köré épült fel tulajdonképpen a vármag, amit Perényi Gábor egészített ki, és itt ez az öreg torony, ez egy nagyon látványos épület volt, mikor az újkorban magas tetővel is ellátták, de mikor elrendelték a lerombolását, akkor a toronynak egy részecskéje is ledőlt. Rákóczi Ferenc akkor vonult be újra a patakba, amikor már a felkelés teljes országra kiterjedt, és többször itt idéződött ebben a városban, és itt többször is fontos események játszódtak le. Például 1708-ban itt volt az utolsó kuruc országgyűlés, amely elrendelte, hogy a harcoló jobbágyokat felszabadítják, és a családtagjaik is szabadságot nyernek. 1710. októberében látta a fejedelem utoljára ezt a várat, mert novemberben már a császári csapatok vonultak be, gróf Eszterházy Antal nem bírta őket feltartóztatni, így a kincstár foglalta el, tehát a császári javak közé került. Patak aztán a Trajson Donátnak jutott a tulajdonába, aki 200 ezer forintban megvette, és egy ember ölte elég volt hozzá, hogy a belső vár is rommá váljon. 1748-ban egyik jószágigazgató jobbágy munkával úgy, ahogy helyreállította, de nem volt olyan állapotban, hogy második József császár, mikor Sárospatakra látogatott 1770-ben, akkor, hogy benne lakhatott volna. A trajcsonok kihalása után 1806-ban Patakot a bajor választó fejedelem fia, Bretzenheim Ágost herceg szerezte meg a kincstártól, az új birtokos és későbbi fia Ferdinánd herceg megkedvelte a szép helyet, aminek az lett a szerencsés következménye, hogy a Rákóczi György épület részét a 19. század első felének az ízlésében egy kicsit átépítették, de 1855-ben itt még munkálatokat folytattak, és a Perényi szárnyat már nem építették át. A herceg özvegyétől 1876-ban Windisgrécz Lajos herceg vette meg, és neki az az érdeme, hogy ő megmentette a tulajdonképpen a Perényi és a Rónádfi épületeket, meg gondoskodott ezeknek a felújításáról. A városi erődítmények viszont nem voltak ilyen szerencsések, a 18. század közepén még fennálló falakat, bástyákat, kapukat sorral ledöntötték, új házsorokat építsenek ezeknek a helyre, és ezeknek a köveiből, tehát látható, hogy tulajdonképpen a Sárospataki vár, alsó vár pusztulásnak indult. Sárospatak fontos szerepet játszotta a történelemben, mert a várat, mint Rákóczi várat felújították többször, 1945 után többször felújították, utoljára 1996 és 2003 között, ma pedig Rákóczi Vármúzeum van benne, itt a Rákóczi család a kuruc szabadságharc történetét és a kuruc kor fegyverzetét állították ki. 16.-19. századi bútor művességnek megtalálhatók itten a darabjai, üveg és kerámia művészeti kiállítások vannak a várban. A mai város az körülbelül egy olyan 16.000 lakossal rendelkezik, és ugye a Bodrog partján található ilyen kulturális és idegenforgalmi központ lett, és itt található az 1531-ben alapított református iskola is, majd főiskolává alakult ez, és a kollégium az a jelenlegi főépületét 1806 és 1822 között kapta, ezt már klasszicista stílusban építették be. Lorántfi Zsuzsanna hívására itt tanított 1650 és 1654 között Comelius Ámos János, itt írta a szemléltető oktatás kézikönyvét is. Itt voltak diák Besenyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Kossuth Lajos és Móricz Zsigmond is, tehát ők látogatták ezt a kollégiumot, és a kollégiumnak egy nagyon szép könyvtárterme van, 1827 és 1834 között építették, és pedig Pollak Mihály tervezése alatt, tehát várban vármúzeum van, és bútor történeti, meg a kuruc szabadságharcoknak a történetét felevelítő kiállítások.
A Várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és mondjuk el még azt is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
Azokról a várakról volt szó, amelyikek közvetlen a török hódoltság mentén találhatóak, tehát volt szó Világos váráról például, és másik fontos vár, amelyről beszéltünk, az mint fejedelmi vár, Sárospatak vára volt. Sárospatak ugye a Perényiek idejében került kiépítésre, később Rákóczi György, Lorántfi Zsuzsanna építkezései bővítették, és mint meséltem, a Lorántfi Loggia az egy nagyon szépen kiépített és művészettörténeti szempontból nagyon fontos építmény. Azt is elmeséltem Sárospatakról, hogy hát később ugye a vár a Rákócziaknak a tulajdonába került, és a Rákóczi családnak a történetéhez közvetlenül csatolódik. A másik dolog pedig az, hogy ez az építmény az egy nagyon fontos kultúrtörténeti szempontból, és itt a város maga is kultúrtörténeti központtá változott azzal, hogy itt megalapították ugye azt a református kollégiumot, és a református kollégiumnak nagyon fontos szerepe lett aztán a magyar kultúrtörténelemben. Elsoroltam, hogy kik jártak ide iskolába, tehát egy nagyon fontos szerepe lett Sárospataknak. A következő adásban a török elleni felszabadító háborúkról lenne szó, beszámolnánk bizonyos várépítkezésekre, amelyek a 17.-18. század fordulóján történtek meg a magyar területeken Erdélyben.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és örvendek, hogy tudtunk beszélni olyan dolgokról, amik most már közelebb kerültek hozzánk, és így a Sárospatakkal kapcsolatosan beszámolhattam egy olyan épületről is, amelyik napjainkban is nagyon szép állapotban megtalálható és látogatható.
Tisztelt hallgatók, a Kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékező hulladékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.